köztünk a helyed. mrml.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Babuzs Zoltán hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa vagyok, a mai este házigazdája. A vendégem Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Mai beszélgetésünk témája egy rendkívül izgalmas tengeri jellegű, hiszen azt a címet viseli, hogy a tengerhez magyar, fiume és a magyar kereskedelmi tengeri hajózás. Mielőtt vitorlát bontanánk, vagy éppenséggel befűtenék a kazánokat a gőzhajókba, kicsit arról beszélgessünk, hogy fiumének, mint városnak milyen szerepe volt a magyar történelemben, persze nem a kezdetektől, hanem a 19. századtól kezdve, és egyáltalán miért pont ez vált a magyar tengeri hajózás központjává, mint kikötő.
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Fiume csodálatos város, én szem a Dészláv háború után az első magyar kutatóként érkeztem meg ide a városba, és azóta több szerzőtársammal is, magam is nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a várossal, ennek a történelmével, egyáltalán ezekkel a kérdések, hogy mióta, hogyan is került ez a Magyar Királyság vagy Magyarországnak a gazdasági ökoszisztémájába. Sok izgalmas, csodálatos kérdés van ebben. Ugye önmagában fiumét és ezt a kapcsolatot, ezt nagyon igazán jól kutatni nem lehetett őszintén, szóval a Dészláv háborút megelőzően. Egyrészt ez a város az első világháborús összeomlás után kerül el Magyarországtól, és aztán nyilván a Kisantant időszaka, majd a második világháború utána megint a Tito, Rákosi féle időszak. Tehát, hogy valójában ennek semmi nem kedvezett, hogy ezzel a várossal foglalkozzunk mi magyar történészek innen. Nyilván a horvát historiográfia is egy nagyon nehéz időszak, hiszen a város maga is identitást váltott, tehát 45 után, ez már Rijeka előtte még fiume volt, erre majd még kitérünk, hogy ez alatt mit is lehet érteni, de hogy valójában a lakossága is kicserélődött. Hát röviden ennyit arról, hogy mennyire nehézkes ennek a kutatása, vagy milyen hátrányból indultunk el, amikor ezzel mi 2001-ben, 2002-ben először szakdolgozattal, aztán doktori disszertáció, azt utána számos könyvvel, angolul, magyarul, horvátul, olaszul, legutóbb a fiumei villamos történetével, amiként Közép-Európa egyik első villamosa volt, foglalkoztam, horvátul és olaszul is. Ez azért izgalmas, mert ez már önmagában egy jó tükröződése annak, hogy hogy is lehet az, hogy 125 évvel ezelőtt Közép-Európa egyik első városa volt az észak-adriai fiume, ahol villamos volt, ami akkor egy egészen új innováció volt, a modern sikeres városoknak a szimbóluma volt, az egész keleti Adria partvidék első villamosa, és a GANZ gyártotta ezeket. Hogy jutottunk ide el, hogy egy ilyen hihetetlen sikeres városról beszélünk. Valójában a magyar kereskedők ezt valóban az újkorban kezdik el inkább használni, értelemszerűen a török kiűzése után 1710-es években tűnnek föl a magyar kereskedők ebben a városban. Ugye historikusan, ha még visszanézünk, akkor a középkorban a dalmát területekkel van egy erős kapcsolódás a magyar királyságnak, ugye Könyves Kálmán dalmát uralkodó is lesz, a mai Biogradna Móruban Tengerfehérvárot koronázzák meg, Nagy Lajosnak ütközetei vannak jelentős mértékben, egészen ugye a velenceiekkel hosszú csatákat vív, van magyar király tengernagyici, még Zsigmond király idején még ebből azért valami megvan, aztán, hogy a törökök jönnek föl, mindezek elvesznek, ezek a kapcsolatok, tehát mondjuk a mai Dubrovnik, Ragóza 168 évig a budai kincstárba fizetett adót, aztán ahogy hírét vették a mohácsi csatavesztésnek, onnantól már nem fizettek adót. De az északi-adriai városok, azok ebből a kapcsolatból egészen kiestek, és ez valójában a török kiűzése után, akkor már sokkal inkább azért, mert egész egyszerűen közelebb vannak közlekedés földrajzilag. És ha megnézzük, akkor a 19. században már, amikor 19. század elején, tulajdonképpen ez már a magyar reformkor is, a 18. század végén is, azok a fontos kereskedelmi útvonalok, aztán majd makadám utak, amik akkor egész korszerűnek számítottak. Ide ezekbe az észak-adriai kikötőkbe vezetnek, tehát ez a Bukkari Szent, tehát Bakar, Zeng és Fiume. És hát ott van a másik, a Isztria túlsó felén, Isztria, Triest kikötője, ami meg hát ugye az osztrák részben a délnémet, részben a cseh területek felé gravitál, és ezeknek lesz egy tengeri kijárata. Ugye, ha ránézünk a térképre, akkor valójában azt látjuk, hogy a földközi tenger, ami hát még a velencei időszakban, Amerika felfedezése előtt egy meghatározó meghatározó kereskedelmi folyosó volt. Ez Amerika felfedezése után sokkal kisebb jelentőséget kap a nagy forgalomban, és hát ha így nézzük, és számításba vesszük azt is, hogy elkészül persze majd 1869-ben ugye a Suezi csatorna, amikor egy kicsit felértékelődik megint a földtengeri forgalom, de mégiscsak az Adria az mint egy fjord úgy ékelődik be Európa szívébe, Közép-Európába. Azért egy hajónak ez egy jelentős kitérő, egy hosszú kitérőnek számít, költsége van, igazából nem éri meg ezeket az észak-adriai kikötőket használni. És ki is esnek ebből a jelentős áruforgalomból, a nemzetközi forgalomból hosszú időre. És valójában, amikor Fiume már nem először, tulajdonképpen harmadjára Magyarországhoz kerül, az osztrák-magyar kiegyezést követően, ugye előtte Mária Terézia az első, aki Magyarországnak ítéli meg ezt a várost, de mindig van egy sajátos autonómiája.
Ez korpusz szeparátum.
Így van, akkor ez korpusz szeparátum, és aztán ugye elkerül a napóleoni háborúk idején, aztán elkerül majd 48-ban is, amikor Jelasics parancsára a horvátok elfoglalják, és majd a osztrák-magyar és majd a horvát-magyar kiegyezést követően harmadjára kerül vissza Magyarországhoz, akkor már ez a nemzetközi forgalomból egy teljesen kiesett kikötő, és technológiailag is egy fejletlen kikötő. Nincs igazából jó infrastruktúrája, olyannyira nem, hogy az ekkoriban már ugye 1807-ben föltalálja Robert Fulton a gőzhajó, tehát itt már azért egy 60 évvel később vagyunk, a világ kereskedelmét meghatározzák a gőzhajók, ugye az ipari forradalom idejét éljük, vasutokat vezetnek el a kikötőkig, a vitorláshajózás pedig lehanyatlik mindenütt a világban. És hát ezek az észak-adriai kikötők, ezek, ahogy mondtam, az említett okoknál fogva, hát ebben a fejlődésben nem vettek részt. És Magyarország, ha úgy tetszik, úgy kapja meg ezt a kikötőt akkoriban, hogy valójában egy nagyon szerény, jelentéktelen kikötő, ami képtelen kiszolgálni a nemzetközi forgalomban résztvevő nagy gőzhajókat már teljes mértékben alkalmatlan erre. Ez lesz az, ami aztán a korszak végére, az első világháborúra, már a századfordulóra is, tehát rövid időn belül, alig néhány évtizeden belül eljut arra a fejlettségi szintre, hogy Európa tizedik legnagyobb kikötője, tehát Amsterdam és Velence között jegyzik a Fiumei kikötőt, ami korábban mondom még egyszer egy jelentéktelen kikötő volt a nemzetközi forgalomban. Hát ez kellett persze sok minden, a magyar állam hihetetlen nagy volumenű beruházása, illetve hát az a fajta gazdaság földrajzi természetes kapocs, amiről itt próbáltam röviden az elő történeteket is összefoglalni, ami hát tulajdonképpen azt mondatja velünk, hogy ezek az észak-adriai kikötők akkor voltak sikeresek, amikor mögöttük volt egy olyan gazdasági hinterland, akár Triest mögött Ausztria, akár Fiume mögött a nagy teljes egész Kárpát-medence, ami lehetővé tette azt, hogy ezek a kikötők, mint egy ilyen hát közlekedés földrajzi szakszóval mondani, ilyen gateway kikötők, tehát olyan kikötők, amelyeknek a forgalma valójában úgy néz ki, hogy ami ide érkezik, az nagyrészt tovább megy, itt ugye jelentős részben Magyarország területére ment tovább, és itt használták fel, itt volt a végfelhasználás, akkor is, ha esetlegesen feldolgozó üzemek révén a nyersanyagot feldolgozták Fiumében, a jó része az Magyarországra ment, egy része a világpiacra vissza, illetve a magyar áruknak volt egy kiviteli kapuja, és hát ne felejtjük el, hogy valójában a teljes történet Magyarország külkereskedelmében egy 10-13%-ot kitett. Az egyetlen egy kikötő, amiben egyébként egy olyan magyar kereskedelmi flotta működött, azért is mondom így, hogy magyar, mert hogy ez független volt Ausztriától, nem úgy állt fel, mint a haditengerészet, ez egy külön intézménye volt Magyarországnak, és külön volt erre osztrák kereskedelmi tengerészet. Triest központtal külön volt, tehát egy magyar kereskedelmi flotta, és ennek a flottának a szállító képessége az kétszeresen meghaladta a teljes portugál flotta, vagy a teljes török kereskedelmi flotta szállító képességét, tehát egy hihetetlen gyors fejlődést látunk, egy hihetetlen intenzív, ahogy tetszik, geoekonómiai vagy geopolitikai fejlődést, amiben hát a magyar állam érdekelt volt, és Fiume maga is érdekelt volt, azt szoktam mondani, itt valójában azt látjuk, hogy a közérdek és a magánérdeknek egy nagyon-nagyon egészséges szimbiózisát látjuk, ez tényleg az a fajta monarchiás, békebeli időszak, ami lehetővé tette azt, hogy Közép-Európa egy teljesen jelentéktelen marginális kikötőjéből Európa egyik legjelentősebb kikötője váljon.
A magyar állam az milyen beruházásokat hajtott végre Fiuméban, illetve mennyire rajzolt át a várostok, mondjuk az etnikai arcolatát az, hogy megindultak ezek a bizonyos beruházások?
Hát rögtön régében a magyar parlament nagyon korán megszavazta 1870-ben azt a törvényt, ami biztosította a pénzügyi fedezetet a kikötőnek, ahogy mondtam, egy szerény jellegtelen kikötőnek a modernizálását, és 1873-ban már megépül az a vasút, amit egyébként még Kossuthék terveztek, ugye a tengerhez magyar jelszóval, tehát ez már reformkori idea volt, amit végül sikerült megvalósítani akkor viszonylag rövid időn belül, tehát ugye azt látjuk, hogy megvalósul a kikötő korszerűsítése, kiépítése, egy nagy kikötőnek a létrehozása, kapacitása megvalósul, egy másik kritikus infrastruktúra, a vasút megépítése Budapest és Fiume között, és aztán hát ehhez még kellett persze a tengerészeti közigazgatásnak, az egész jogi államigazgatási keretének a felépítése, ezt rögtön szintén 1870-ben megvalósították, amikor Ausztriától külön választották a magyar tengerészeti közigazgatást, a hatóságot, és hát ugye már csak egy negyedik dolog kellett, hajók, tengerészeti vállalatokat kellett létrehozni, úgy, hogy ott helyben valójában csak vitorlás hajókat építő kisüzemek voltak családi vállalkozások formájában. Tehát nagyobb így képzeljük el.
De a Ganz később oda települt.
Így van, mert hogy itt az történik, hogy valójában egyébként brit mintára, mert ez egy globális jelenség, tehát egy technológiai váltás van. Az ipari forradalom egy olyan technológiai fejlődést indít el, amelyben a tengerészetben azt látjuk, hogy a korábbi hosszú-hosszú évszázadok óta működő vitorlás, hajózás, ami mondom még egyszer, családi vállalkozások szintjén működött ebben a régióban, ez leépül, és nyilván ezek a vállalkozások, ezek nem tudják megfinanszírozni az gőzgépeket, a gőzhajózást, azokat a nemzetközi hitelügyleteket és kereskedelmi kapcsolatokat, amelyek szükségesek a korszerű, kiszámítható menetrend szerinti gőzhajóforgalomhoz, és ebben valójában Nagy-Britannia kínálja a mintát Magyarország számára is, lényegében állami támogatásokat biztosítanak ezeknek a vállalatoknak, és ezzel valójában a technológiai fejlődésnek a költségeit, a vitorlás hajózásról, a gőzhajózásra való átállást megfinanszírozza a magyar állam, jelen esetben is azt kéri cserébe valójában, hogy ezek a járatok, ezek a nemzetgazdaságot szolgálják. Tehát olyan járatokat kell kialakítani, amelyek az ország számára kedvezőek. Például arra kell gondolni, hogy Magyarország ugye agrárállam, aztán egy iparosodó agrárállammá válik ebben az időszakban, de hát valójában a hagyományos felvevő piaca a magyar gazdaságnak az a Nyugat-Európában van. Ráadásul ekkor ugye ne felejtjük el, létrejön azért két ország is a szomszédságunkban, Olaszország és megvalósul a Német Egység. Na most a németek erős védővámos politikával próbálják a saját gazdaságokat megerősíteni, tehát abban az irányban nagyon nehéz azokon a védővámokon átjutni, miközben pedig itt van Fiume, és az lehetőséget ad arra, hogy valójában ezeknek a védővámoknak a kikerülésével tengeri úton érjük el francia, a belga, az angol piacokat, és ott van a jó minőségű magyar liszt, ugye a Mechwarz-féle újításoknak megfelelően előállított csúcs teljesítménynek számító csúcsminőségű magyar liszt, amit el lehet így juttatni a nyugati piacokra, amikor ezek telítődnek, ezeket már majd elviszik Brazíliába és ezeken a hajókon keresztül. Kezdetben angol, skót vállalatokkal működik együtt a magyar állam, hogy megalapozza a kiszámítható piacot, és aztán ezekből lesz először brit-magyar vegyes vállalat, majd szintisztán magyar, később ugye magyar királyi társaságok lesznek ezek, mint például az Adria, a magyar királyi tengerhajózási vállalat, a magyar keleti társaság, amely Ausztráliába és Új-Zélandba visz majd menetrendszerinti járatokat. Menetrendszerinti járatok vannak észak-afrikai kikötőkben is, amikor építik a vasúti fejlesztések, elindulnak, amikor építik az első vasútvonalakat Algériában, Tunéziában, Marokkóban, akkor oda erdélyi, magyarországi, meg szlavóniai faanyagot visznek, vasúti talpfának például. Itt valójában a magyar termék feleslege tud így távozni, tehát a külkereskedelem szempontjából ez nagyon jól hasznosítható utak. Itt ugye konfliktus is van Ausztriával, mert az osztrák trieszti cégek azok kelet felé visznek árukat, hiszen ott az osztrák, cseh, délnémet iparnak az áruit viszik, és itt volt egy konfliktus, amit valójában a magyar állam sikeresen vívott meg. Ez azt jelentette, hogy az önálló magyar tengerészet kiépítésével sikerült azokat az osztrák-magyar kereskedelmi kapcsolatokat feloldani, hogy az osztrák trieszti cégek mentek kelet felé, a magyar cégek pedig döntően nyugat felé, tehát egyszerűen úgy tudta a magyar állam támogatni a tengerészeti vállalatoknak a kiépítését, hogy figyelembe vette a nemzetgazdaságnak az igényeit. Ezek nagyon izgalmas multiplikációk egyébként, lehet látni, hogy hogyan épül erre rá aztán meg annyi iparág, meg annyi oktatás, egy tengerészeti szakoktatás, vagy éppen az említett Ganz Danubius hajógyár, ugye ez is egy politikai bravúr volt valójában. Tehát minden bizonnyal Fiumében, hogy úgy mondjam, természetes körülmények, vagy természetes fejlődés révén nem alakult volna ki egy ekkora hadihajógyártás. Ez azért alakult ki, mert a osztrák-magyar monarchia idején a gazdasági megrendelésekből, a kvótaarányhoz illeszkedően a magyar politika egyszerűen ki tudta kényszeríteni Ausztriával szemben azt, hogy részesedéseket kapjon az osztrák-magyar haditengerészeti megrendelésekből, és tulajdonképpen ilyen értelemben az egész tengeri hadihajógyártás, a korszerű hadihajógyártás, de egészében Fiume kikötője, önmagában ezek mind-mind, ha úgy tetszik, mesterséges fejlesztések, tehát ha nincs mögötte a magyar állam nemzetgazdasági igénye, akkor ezek minden bizonyan nem valósulnak. Meg ilyen értelemben lehet azt mondani, és már a kortárs szerzők is foglalkoztak ezzel, hogy Triest is Fiume is valójában mesterséges kikötő a szónak abban az értelmében, hogy ha nincs mögöttük Ausztria, vagy nincs mögöttük a magyar államnak ez a tetemes beruházási igénye, vagy érdeke, Európával felzárkózási szándéka, akkor ezek a kikötők ugyanúgy megmaradnak a maguk jelentéktelenségében, mint a korábbi időszakban, vagy ahogyan egyébként teszem hozzá az elmúlt 100 évben, hiszen Európa 10. kikötőjében már nincsen ott Fiume, Triest is elvesztette a jelentőségét, hiszen egészen más geopolitikai környezetben látjuk ezeknek a kikötőknek ma már a működését, ezt csak azért mondom, mert ez pontosan igazolja azt az állítást, hogy ezek valóban ilyen értelemben mesterségesen fejlesztett kikötők.
Említetted volt itt a hajógyártást, való igaz, hogy például hogy a Ganz Danubiának volt termék a Szent István csata hajó, de többek között tengeralattjárókat is gyártottak a monarchia haditengerészete számára, de hát eredendően egy olyan kérdés is fölmerülhet az emberben, hogy amíg nem indul be a hajógyártás Fiuméban, akár hadihajó, akár pedig kereskedelmi úszövetségetek az elkészítése, honnan kerülnek akkor a magyar kereskedelmi flottába például hajók?
Érdekes, mert persze Triestben is van egy hajógyár, meg a tengerparton kicsi hajókat meg tudnak építeni.
Valójában a
magyar kereskedelmi tengerészet hajóállamnak a döntő része az brit hajógyárakban készül el. A világ vezető hajógyáraiból rendelik a magyar távolsági gőzhajó parknak gyakorlatilag a teljes egészét.
Tehát kis hajók vannak. Bocsáss meg, volt például Fiume és New York között is.
Így van. Ezeket mind Nagy-Britanniában épített nagyhajók szolgálták ki, gyakorlatilag kivétel nélkül. Az Adria, vagy a Magyar Keleti Társaság, vagy az Atlantika, ezek mind ezek a nagy nemzetközi hajózásban résztvevő magyar gőzhajósi cégek, ezek innen rendelik a hajókat. A kisebb gőzhajók, amik az Adrián belül működnek, ezek már nem, vagy nem feltétlenül külföldi hajógyárból érkeznek, de ezek a nagy óceánjáró hajók, ezek igen. Ráadásul hát például ezek a brazíliai, vagy New Yorki utakat teljesítő nagy hajók, ezek kivétel nélkül brit hajógyárakból érkeznek. Itt ugye van egy nagyon szoros brit kapcsolat történet ebben, tehát a cégek létrehozásánál is megfigyelhető, és egyébként mondom maga a szisztémánál is megfigyelhető a brit modell, és a hajógyártási kapacitást is innen. A New York járatok azok ugye alapvetően kivándorló üzletben voltak érdekeltek, tehát jellemzően ez a hajóflotta, ez azért leginkább a külkereskedelem, az áruforgalom, tehát a teherszállítást szolgálták, de például magyar tulajdonban volt monarchia egyetlen egy tankerhajója is, ugye filmében jött létre Európa egyik első és legnagyobb kőolajfinomítója, ennek a nyersanyagát az Etelka nevű tankerhajó szállította, részben keleti, aztán a domerikai olajat ide, de ez egy áruszállító flotta volt összességében, tehát lisztet, gabonát, talpfát, később aztán a kiemelkedő magyar fiumei iparnak az eredményét, mint például a torpedókat szállítottak a világ különböző piacaira, de a személyszállításban is volt érdekeltség, itt megint csak egy brit szál van, a Cunarddal közösen látta el ezt a Magyar Adria Társaság. Ugye ennek az egyik hajó a legismertebb, talán a Kárpátia maga, ami ebben a flottában szerepel. Ugye ez a hajó az, amelyik a Titanic túlélőit kimenti. Dr. Lengyel Árpád ugye ennek a hajónak a jól ismert hajóorvosa, ők mentik ki, és hát egyébként a hajó, a Kárpátia hajónak a fedélzetén visszavándorló magyarok is vannak, hiszen akkor van egy kormányzati propaganda, ami a kivándorló magyarok körében fejtette ki a hatását valamelyest, és ösztönözte az Amerikába kivándoroltaknak a visszavándorlását, és a Kárpátián egyébként ilyen visszavándorló magyarok is voltak, nem csak Lengyel Árpád volt az egyetlen egy a Kárpátia fedélzetén, aki hát számtanúja volt a Titanic tragédiájának, tehát számos ponton láthatjuk azért a magyar tengerészetnek a nyomait a világ történelemben is.
Ugye Fiuméban volt a Császár és Királyi Haditengerészeti Akadémia, amely a hadiflotta számára képezte ki a tiszti sorványokat, viszont volt olyan intézet Fiuméban, amely voltak éppen a kereskedelmi flottához képzett ki embereket. Szintén egy magyar támogatottságú intézet volt.
Kettő intézmény, kettő felsőoktatási tengerészeti képzőintézet is volt. Az egyik az a Haditengerészeti Akadémia, a másik pedig a Kereskedelmi Tengerészeti Akadémia, a Nautika, mind a kettő Fiumében működött.
Igen.
Ez valójában azért is fontos, mert óriási know-how van e mögött. Tehát itt azért ugye beszélünk arról, hogy a nemzetközi tengerhajózás, tengeri hadihajógyártás, az erre épült ipar, az a fajta fejlődés, amit a városban látható középületekben, a város fejlődésében, a lakosságszám hihetetlen nagy növekedésében, és hát abban is, hogy a tengerészet szakoktatás, a modern tengerészethez szükséges szakoktatás is megjelenik, de megjegyzem, például a két magyar tengerbiológiai kutató expedíció is indul ekkoriban, tehát sőt egy tengerészeti kis múzeum is van a városban, tehát hogy itt egy nagyon jelentős háttér alakul ki, ami szellemi produktumaiban is mérhető, és hát itt ezeken az említett akadémiákon végzett tengerész tisztek, ezek kifejezetten jól keresett szakemberek voltak Európa szerte, nem csak a monarchiában.
Mi lett a sorsa a nagy háború folyamán a mi kereskedelmi tengeri flottánknak?
Ugye a háború idején elég csak az otrantói zárra is utalni, az egész flotta az beszorul az Adriára, és ráadásul az egész nyugat-balkáni osztrák-magyar előre töréseket azt innen látják el, hiszen nincsenek ott nagy vasúti pályák, vagy autópályák, tehát az egész nyugat-balkáni szállítási kapacitás az rendkívül gyér. Ilyen szempontból, mivel Triest közel van, aztán az olasz fronthoz Fiume lesz, ennek az egész nyugat-balkáni hadmozdulatoknak a logisztikai központja, ez egy óriási sokk ennek a városnak, ami 18.000-50.000 fölé gyarapodott, és hihetetlen sikeressé vált, tehát tényleg Európa egyik legnagyobb kikötőjévé vált. Egy óriási sok, hogy 4 éven át egy katonai logisztikai központtá válik, és hát ki is éleződnek a társadalmi feszültségek, és a nemzetiségi problémák, és minden nemű probléma kiélesedik egy ilyen szituációban. És aztán nem véletlen, hogy nyilván itt a háború után, miközben csodálatos magyar fejlesztési tervek vannak egyébként, ezt hozzá kell tenni, tehát a kikötő további bővítése, vasúti fejlesztések, a teljes tengeri flotta bővítése napirenden van, ezeket a parlament meg is szavazza, még a háború előtt, tehát folyamatos a fejlődés ennek a kikötővárosnak, ez továbbra is biztosította volna rengeteg-rengeteg terv, amit megalapozott az előző 50 év, tehát ezek nem álmok voltak, hanem valóban komoly mérnöki tervek alapján elkészült kikötőbővítés például, de hát a háború nem így zárult le, ezeket a fejlesztési terveket nem sikerült megvalósítani, és hát végül az egész flottát azt a győztes államok egymás között szétosztották. Egész egyszerűen a főszabály szerint a kishajók az Adrián maradtak, a későbbi Jugoszláviánál, a nagyhajók pedig a nagyhatalmakhoz kerültek. Egyébként nagyon sok hajó, még a egykori magyar flottában működött hajó, az 50-es, 60-as években is még látható volt a világ tengerén, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly és korszerű kereskedelmi flotta volt.
A mai vendégem Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója volt, akivel Fiuméről és a magyar kereskedelmi tengeri hajózásról beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket az este mai házigazdák.